dicsőség és hála legyen a mi Istenünknek ezért a kegyelmi óráért is, amelyben részesített minket, amelyel megajándékozott minket, azért, hogy itt összejöhetünk, egyesülhetünk az ő színe előtt, és hálát adhatunk neki, és imádhatjuk őt. Legyen, hogy Isten kegyelmet tanúsítson nekünk ma este, miközben a Zsoltárossal együtt felkiáltunk, és mondjuk, hogyan mindannyian ismerjük a 122. Zsoltárban. Itt megszólal a Zsoltáros, és azt mondja, én örültem, amikor azt mondták nekem, hadd menjünk, vagy zarándokoljunk el az Úr házában. Így most már lábaink a te kapuidban vannak, Jeruzsálem. Jeruzsálem, te újjáépültél, mint egy olyan város, amely szilárdan áll önmagában, ahová felvonulnak a törzsek, az Úr törzsei, az Izraelnek adott érvényes rendelkezés szerint, hogy ott dicsérjék az Úr nevét. Mert ott voltak felállítva egykor az ítélő székek, a Dávid házának székei. Ajánljátok fel Jeruzsálemnek a béke üdvözletét, a béke köszöntést. Üdvösség azoknak, akik szeretnek téged. Uralkodjék a békesség falait előtt. Legyen nyugalom a te palotáidban. Testvéreim és barátaim érdekében békességet akarok kívánni neked. Az Úr, a mi Istenünk háza érdekében áldást fogok kérni számodra. Mindannyian is jól ismerjük ezt a Zsoltárt, és közismert is. Hányszor fel lett olvasva számunkra, és hányszor, amikor Branham testvér prédikációit olvassuk, hivatkozik erre az ígére, abban az örömben, hogy ott lehet, ahol az ő népe van. Abban az örömben, hogy ott lehet, ahol az ő ígéje van, és ahol kinyilatkoztatja önmagát. Így hadd legyen hát, hogy Isten beléd is belém, mindannyiunkba belehelyezze, hogy örüljünk Isten kegyelmének megnyilatkozásában, hogy dicsérjük őt és dicsőítsük az ő nevét, mert csodálatos mindenben, amit tesz. Hadd örvendezzünk annak, hogy a lábaink ott állnak, ahol az ő szava elhangzik, mert ő itt szól. Így most már lábaink a te kapuidban vannak, vagy állnak, Jeruzsálem. És így hadd örvendezzünk, hogy lábaink ott állhatnak, ahol az ő ígéje és az igazság ígéje hirdettetik. Egyszer majd megláthatjuk és felismerhetjük, hogy abban a kegyelemben, abban a kiváltságban részesültünk, hogy az igazság tiszta szavát hallhassuk. És azt is tudjuk, amit a Zsoltáros itt kifejezett és elmondott, hogy Izrael minden törzsének az volt a rendeltetése, hogy az Izraelnek adott utasítás szerint dicsérje az Úr nevét, magasztalja az Úr nevét ott. Így tehát hadd dicsérjük mi is őt azért a kiváltságért, hogy abban a kegyelemben részesített bennünket, hogy adott nekünk egy helyet, ahol magasztalhatjuk és imádhatjuk őt. Hadd álljunk fel és imádjuk őt. Hűséges Istenünk, közösen elédbe járulunk ismét a te szent színed elé, és megköszönjük, hogy olyan kegyelmesen is, és még mindig összegyűjtesz minket, ó Istenem, hogy lábaink siethetnek, Uram, oda, ahol a te ígéd hirdetve van. Köszönetet mondunk neked, így ajándékozz meg bennünket, ajándékozz meg engem és mindenkit kegyelemmel, Uram, hogy amit hallunk, szívünkbe fogadjunk, mert, Uram, te azt népednek szántad. Uram, ahogy az imént olvastuk, hogy Jeruzsálem a törzseknek lett szánva, akik oda sereglettek, hogy dicsőítsék a te nevedet, ó Istenem, ajándékozz meg bennünket is azzal a kegyelemmel, hogy megnyissuk a szívünket. Ó, Uram, szeretnénk téged magasztalni és dicsőíteni a te nevedet, de nem vagyunk képesek rá önmagunktól. Ajándékozz meg bennünket kegyelemmel és erővel a te jó szent szellemeddel, Uram. A te nevedben kérjük, Urunk Jézus Krisztusunk, szólj hozzánk továbbra is ma este, és engedd, hogy felmagasztaljunk téged. Amen. Hadd foglaljunk helyet. Következik Frank testvér. Dicsőség és hála legyen az Úrnak azért a kiváltságért, hogy ismét itt lehetünk imádatot tanúsítani. Nincs szebb dolog annál, mint egyet érteni azzal, ami fel lett olvasva nekünk, hogy egy határtalan öröm átjárjon bennünket, amikor elmehetünk az Úr házába. Amikor elmegyünk innen, szomorúaknak kellene lennünk, mert már megint vége van. De amikor idejövünk, akkor örülnünk kellene a lelkünk mélyén. De hiszen egy kegyelem, hogy Isten színe elé járulhatunk, összegyűlhetünk, és ebben az egyik prédikációban Branham testvér azt mondja, most már arccal kellene vetnem magam Isten jelenlétéért a gyülekezetben. Nem tudjuk, hogyan lehet, hogy jön, hogy még nem vagyunk előrébb, még nem tartunk ott, ahol Isten szeretné, hogy legyünk. De egy dolog biztos. Jobban tudatosítanunk kell magunkban, hogy mit jelent Isten színe előtt összegyűlve lenni. Nem csak részt venni egy Istentől érkező szolgálaton, hanem tudatában lenni annak, hogy ez az, amit teszünk. Azért jövünk, hogy Istennel beszélgessünk. Azért jövünk, hogy ő beszélhessen hozzánk. És azért jövünk, hogy megtapasztaljuk, átéljük Isten. És ahogyan néha mondtuk is, ha az Úr még egyszer kinyilatkoztatná magát ezekben az utolsó napokban, akkor bizonyára azok között lesz, akik úgy hittek neki, ahogyan csak tudtak, és ahogyan ki lett nyilatkoztatva és megadatott nekik, és mégsem lehet ott, ahol az emberek hátat fordítanak az ő nevének, az ő szavának, hanem ott, ahol az ő neve értékes az ő népe számára, az ő szava értékes, a szellem munkája értékes, a szellem munkájának kihatása, ahol az isteni többet jelent számunkra, mint bármi más ezen a földön. És tudjuk, hogy az Úr bensőségesen szeretett bennünket. Az isteni szeretet nem valami felszínes dolog. Ez egy Isten bensőséges örök szeretete, amellyel bennünket szeretett. És mindenki, aki szereti Istent, szeret mindenkit, aki Istenből született. De ez is igaz az utolsó prédikációban, amelyet éppen fordítunk, és amely valamikor ki fog jönni. Branham testvér azt mondja, minden alkalommal, amikor a szellemi és a természetes összeütközik, szükséghelyzet keletkezik. Egy hullám hosszon kell lenni. Istenből kell születve lennünk ahhoz, hogy egyáltalán hozzáférhessünk az Istenihez. Nem ezt mondja az Úr ebben az összefüggésben, a természetes, az érzéki ember nem fogadja el, nem is fogja fel a szellem dolgait, ha csak valaki nem születik újjá. Másképp nem láthatja meg Isten országát. Hallhat ugyan róla, prédikálhat is róla, énekelhet róla, de nem láthatja. Látni csak akkor tudja, ha beleszületett. És ez persze nagyon megérint, foglalkoztat bennünket, hogy Isten elérje velünk és az ő népével az ő fennhatóságát, jobban, mint valaha. És ehhez szükséges, hogy mi mindenben visszatérjünk a kezdetekhez, az első bensőséges szeretethez is, ami az első gyülekezetben volt. De már ott, és akkor is az első írott levélben belett számolva, hogy az a kifogásom ellened, hogy elhagytad az első szeretetet. És ott, ahol elkalandoztunk, ezt is hallottuk, oda vissza kell térnünk. Hadd érezze jól magát Isten újra, otthonosan közöttünk. Ha valaki tudná az oda vezető útat, mindannyian hallani szeretnénk, hogyan lehet célba érni. Úgy vélem, az első dolog, amit mindannyiunknak meg kell tenni, hogy örüljünk a megváltásunknak. Annak bizonyossága, hogy kegyelemben részesültünk, örömöt kellene, hogy szerezzen mindenkinek, aki kárhoztatva és elítélve lett, függetlenül attól, hogy mi vesz körül minket külsőleg. Arra kellett gondolnom, amit Rusz testvér időről időre említett korábban, azt hiszem az apostolok cselekedete 16-23-ban van Pál és Silásra utalóan. Ők éjfélkor zsoltárokat énekeltek. Panaszkodhattak és zsörtölődhettek is volna, és mondhatták volna, szeretett Istenem, most tanúságot tettünk melletted, most pedig alaposan meglettünk verve, és börtönbe zártak minket, börtönbe vetettek. Kesereghettek volna önmagukkal és az egész világgal mindenfelől. És íme mit tesznek? Énekelnek. És olyan buzgón énekelnek, nem a látszat kedvéért, nem azért, hogy hangjuk felcsendüljön, hanem Isten tiszteletére. És lám, valami már is történik. Valami elkezdett mozogni. Ezt magamnak és mindannyiunknak egyformán el kell mondanom. Mi akadályoz meg minket abban, hogy minden helyzetben hálát adjunk az Úrnak. Hiszen ezt akarja tőlünk Isten a Krisztusban. Így van megírva. Adjatok hálát Istennek minden helyzetben és mindenért. Azoknak, akik erre képesek, szeretnénk átadni a mesterlevelet. Szívesen átadjuk azt. De még folyamatban vagyunk, még iskolában vagyunk, és Isten minden szavát szeretnénk teljesíteni. Önmagunktól ez nem fog sikerülni, de az Úr segítségével biztos vagyok benne, hogy sikerülni fog. És annyira rájöttem, hogy minden nehézség és nyomorúság, minden panaszkodás ezek felül csak beteggé teszi az embert, és egyáltalán nem segít sem a panaszkodónak, sem azoknak, akik a panaszokat meghallgatják. Hiszen tudjátok, régen azt hittem mindig, hogy amikor az idős emberek összejöttek, mindenki a betegségéről panaszkodott valahogy. De egyikük állapota sem lett ettől jobb. Minden változatlan maradt a réginél. És szellemileg tekintve ugyanezt tesszük néha. Panaszkodunk, és soha senki nem lett jobban ettől. Ellenkezőleg még nagyobb bajba keverjük magunkat, és elveszítjük az Úrban való örömünket. Nem, hogy az Urat veszítjük el, de az örömöt, azt elveszítjük, és az Úrban való öröm a mi erőnk. Vannak olyan ige szakaszok a Bibliában, amelyeket úgy átolvasunk, és ha egy kicsit közelebbről megvizsgáljuk őket, akkor olyan igazság rejlik benne, amire mindannyiunknak fel kellene figyelnünk, amire oda kellene figyelnünk, ha szeretnénk rendbe jönni. Az Úrban való öröm az a mi erőnk. Bizonyára akkor elmondhatjuk, hogy amikor mély nyomorúságban vagyunk, és minden undorító, és így tovább, igen, miközben legyen az Úrnak ehhez. Hiszen ő mind a mai napig nem okozott nekünk semmi rosszat. Következetesen tehát, ami hozzávaló hozzáállásunknak is, ugyanúgy kell bizonyítani a minden élethelyzetben. Jöjjön, aminek jönnie kell, vagy ami jöhet. Ezzel szembesítenünk kell magunkat egyszer. Nyilván az egyik vagy a másik panaszkodhat a munkahelyen, mert ez van, és amaz. Igen, és a másiknál nem. Mindenhol vannak dolgok, amiket minden nap másképp látunk, vagy kritizálhatnánk. És aki ezzel akar foglalkozni, annak fel lehetne írni egy 25 órás napot, előírni neki egy 25 órás napot, mert lehet, hogy a 24 nem lesz elég. De mindez nem vezet semmire, sőt, szomorúvá és elégedetlenné tesz bennünket. És ennél fogva két dolog van. Van egy isteni szomorúság, amiről meg van írva, hogy senki sem fogja megbánni. Egy isteni szomorúság a szellemi állapotunk miatt. És akkor feltekintünk az Úrra, hogy változtassa meg ezt az állapotot, és legyen segítségünkre. És ezért vagyunk itt ma este is. Nem azért, mert már mindenünk meg lenne, hanem azért, mert tudjuk, hogy Istennél van minden, amire szükségünk van. És amikor ezt valóban felismerjük, hogy Istennek minden megvan, amire nekünk szükségünk van. És még egy dolog, amin vasárnap reggel óta gondolkodnom kellett, ez volt az egyik legerősebb prédikáció egyáltalán. Nehezen bírtam magam visszatartani, olyan mélyen megragadott az egész bensőmben. Milyen legyen egy Istentől érkező szolgálat, amelyben Isten nem tud nekünk szolgálni? Mit ér minden összejövetel, ha Isten nem éri el az ő fennhatóságát? Mit ér minden ígehirdetés Isten titkairól, ha Krisztus titokzatossága nem tárul fel a mi életünkön keresztül, akkor mindez csak egy elméleti lecke, és ha vizsgát kellene írnunk belőle, akkor mindezeket a dolgokat végül is tudhatnánk. De hogy néz ez ki a gyakorlatban? Ebben az íge szakaszban hallottuk itt, a Zsoltár 122.1-ben. Én örültem, amikor az lett mondva nekem, hadd zarándokoljunk el az úrházához. És ezt ma is láthatjuk a zsidó nép körében, amikor egy ilyen Zsoltár, Goldner testvérünk is említette egyszer, hogy amikor egy ilyen Zsoltár emlegetve van, könnybe lábad a szemük. Még ma is, amikor egy zsidó, egy igazán Isten félő zsidó a templomra gondol, olyan mély és olyan nagy a vágyakozás a szívében, hogy az elborítja, magával ragadja. És amikor a siratófalnál vannak, nincs olyan, aki elfelejtené kérni, hogy legyenek megajándékozva újra a templom felépítésével, hogy oda járhassanak imádkozni. Ők tudják, hogy ez nekik lett elrendelve így. A Mózes idejében egy sátor volt az, a kinyilatkoztatás sátora. És Isten leszállt az ő dicsőségében, és beszélt Mózessel, mint egyetlen más prófétával sem, szemtől szembe. Ezért mondhatta Mózes Krisztusra vonatkozóan, 5. Mózes 18.15, egy hozzám hasonló prófétát fog támasztani neked az Úr, a te testvéred, a te Istened, a te néptársaid köréből, és őrá hallgassatok. És minden lélek, aki nem hallgat erre a prófétára, legyen kipusztítva a népből, a nép közül. Isten nem hagyta magát tanúbizonyság nélkül kezdettől fogva. Ő az édenkertben járt az estvének hűvösségében, és meglátogatta Ádámot és Évát. Ő vágyott a velünk való közösségre. És mi mindannyian tudjuk, hogy ez a híd már megépült. De nekünk, magunknak kell rálépnünk és átmennünk rajta. Valószínűleg nem régiben már elmondtam itt, hogy Isten útja nem egy egyirányú utca, hanem mindkét irányba járható. Isten lehajolt hozzánk. Kegyelmes volt hozzánk, hogy mi felemelkedhessünk ő hozzá. Minden csodálatos gondolatok ezek. De hogyan nyilvánulnak meg a gyakorlati hit életünkben? Ha komolyan vesszük a Szentírást, már pedig komolyan kellene vennünk, akkor a hívő élethez hozzátartozik a visszaigazolás és az isteni megerősítés válaszként. Egy természet feletti isteni válasz nélkül semmilyen válaszunk nincs. És a te válaszod és az én válaszom, az sem neked, sem nekem nem fog használni semmit. Ezért a pünkösddel kapcsolatban is ez nem egy olyan ünnep, amit új öltönyben, új ingben és új nyakkendőben vagy új ruhában kellene megünnepelnünk. A pünkösd nem ezt jelenti. A pünkösd azt jelenti, hogy Isten kiárasztotta az ő szellemét az ő népére. Nem az volt a lényeg, hogy régi öltöny vagy új ruha, hanem egy válaszon múlott, egy Istentől érkező válaszon. Már nem az ígéret szavaként, hanem az ígéret szavának beteljesedéseként. Éppen úgy, ahogyan ez a mi Urunkkal is történt. Az ígéretek léteztek és fennálltak, és hirtelen mindezek az összegeződtek, és az ége testé lett, és közöttünk lakozott. Isten a prófétán keresztül sokféleképpen és különböző módon szólt, és hirtelen minden összegződött, és a napok végén a fiúban szólt hozzánk. Aztán, amikor a megváltás megtörtént, és ő felment a dicsőségbe, Isten szelleme betöltötte Isten népét. Isten ma is kiáll az ő ígéje mellett. Valós szükségletünkké kellene válnia, nem csak nekem, hanem mindannyiunknak, hogy először is megtapasztaljuk és megkapjuk a bibliai megtérést, a bibliai újjászületést, a szellem bibliai keresztségét, hogy mindezt, amit a Szentírásban olvasunk, és ami a hívőknek meg lett ígérve, hogy megtapasztaljuk és átéljük, megkapjuk, mint azok a kezdetekkor. Különben soha nem lehetünk egy biblikus gyülekezet. Elmagyarázhatjuk ugyan, hogyan kellene kinéznie, milyen funkciói lennének, de ez egy újabb elmélet lenne csak. Ó, bár csak Isten olyan emberekké tudna minket tenni, akik szívből hisznek neki, és szívből bíznak benne. És ahogy már sokszor mondtuk is, Isten és az ő szava hiteles. Mert így van megírva, Isten nem ember, hogy hazudna. Ő, aki méltó a dicsőségre, soha nem mondott olyat, amit ne tartott volna be, vagy ami ne lett volna igaz. Itt Izrael népéről volt szó, hogy menjenek el az Úr házába, hogy menjenek fel Jeruzsálembe, és oda vonult fel az Úr minden törzse. Mi tűnik itt fel nekünk? Itt nem az van megírva, hogy Izrael minden törzse, hanem az Úr minden törzse, vagyis Izrael minden törzséből mindenki, aki hitt abban, amit Isten mondott az ő ígéjében. Ők kivonultak, felmentek, függetlenül attól, hogy mit tettek a többiek, akik visszamaradtak, de az Úr törzsei. Ők felmentek, kivonultak. Számukra Isten szava parancs volt. Bármit is kellett tenniük, és ezt meg kell adni a zsidó népnek. Noha azt lehetne mondani, hogy túl jól tudnak színészkedni, de amikor Isten szavát kellett követniük, akkor mégis megtették. Ezzel szemben tudták, hogy mi a helyes. Amikor vásárt tettek, akkor a kijelölt napokon cselekedték. De amikor eljött az Úr napja és Isten ünnepe, akkor tudták, hogy mi helyén való. És itt az van ez megírva, ajánljátok fel Jeruzsálemnek a béke üdvözletét, a béke köszöntést, üdvösség azoknak, akik szeretnek téged, uralkodjék a békesség falait között. Legyen nyugalom a te palotáidban, testvéreim és barátaim érdekében békességet akarok kívánni neked, az Úram Istenünk háza érdekében. Áldást fogok kérni számodra. Az új szövetségben több olyan ige szakasz van, amely Isten házáról beszél, és itt a zsidókhoz írt levél 3. fejezetben az van írva, hogy mi vagyunk az Isten háza. Zsidókhoz írt levél 3. fejezet 5. vers. Ami pedig Mózest illeti, bár hűséges volt egész házában, úgy, mint szolga, hogy tanúságot tegyen arról, amit kinyilatkoztatásként kellett hirdetni. Krisztus ellenben, mint fiú, az ő saját háza felett, és az ő háza mi vagyunk. Azzal a feltétellel, hogy mindvégig álhatatosan kitartunk a végsőkig abban az örömteli bizalomban és reménységben, amellyel dicsekszünk is. Krisztus az ő saját háza fölé lett helyezve, és az ő háza mi vagyunk, így olvastuk. És a gyülekezetet hasonlítva, és a városhoz is, Jeruzsálemhez. A zsidókhoz írt levél 12. fejezetben, zsidók 12. fejezetében, a 22. verstől kezdve. Nem, ti a Sion hegyéhez járultatok, és az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez közzeledtetek, és az angyalok sok ezer seregéhez, az angyalok ünnepélyes gyülekezetéhez, és a mennyben felírt elsőszülöttek gyülekezetéhez, és Istenhez, a mindenség bírájához, és a tökéletessé lett igazak szellemeihez, és Jézushoz, az új szövetség közben járójához, és a meghintés véréhez, amely jobbat vagy többet mond, mint az Ábel vére. Mi is eljöttünk Isten házába, az új Jeruzsálembe, Isten városához. Pál apostol valószínűleg ezt magyarázta Galatákhoz írt levelében, amikor ott Hágár és Sára összehasonlításakor arról beszél, hogy az egyik Jeruzsálem rabságban van, a másik pedig egy szabad, és hogy mi is azok, és hogy mi is oda tartozunk. Az van itt írva a Galata levél 4. fejezetének 26. versében, de a fenti Jeruzsálem ellenben egy szabad, és ez, ami mindannyiunk anyja. Mi Isten városához közeledtünk, vagy jöttünk. Mi nem vagyunk ugyan a földi Izrael, nem vagyunk Ábrahám testi leszármazottai. Ábrahámnak azonban egyes számban lett ígéretben adva a te magodban. És ez a mag pedig Krisztus. És általa mindnyájan áldásban részesültünk. Hiszen ti ismeritek ezt az ígét, néha küzdök vele, mert időnként az angol Biblia is az emlékezetemben van, ahol így vannak írva a versek, de hiszen ismeritek itt a Galata 3-ban, az angol Bibliában a jobb oldalon van, itt a német Bibliában a bal oldalon van. A Galata 3-ban, a 16. versben az van írva. Már most az ígéretek Ábrahámnak és az ő magvának, az ő leszármazottainak lettek ígéretbe adva. Nem az van írva, és a magoknak többes számban, hanem egyetlen egyre vonatkoztatva, és a te magodnak, és ez Krisztus. Itt az isteni teremtés kezdetéről van szó. Isten magjáról, az ígéret ígéjéről, amely testé vagy hússá lett, és mi mindannyian hasonlóképpen Isten ígéjéből és Isten szelleme által fogantunk és születtünk. Krisztus, így olvassuk, ő maga mondta, én nem vagyok e világból való, és ti sem vagytok többé ebből a világból valók. Ő képes volt azt mondani, hogy az én birodalmam nem a világból való. Ha az én birodalmam e világból való lenne, az én szolgáim harcolnának értem. Nem, ő egy mennyei, egy isteni királyságot hozott le. Ha ezt összefoglaljuk, ahogyan Isten elhozta az ígéret természetes magvát. Volt az ígéretnek egy természetes magva, ez volt Izsák. Ismael, amint megértettük, ígéret nélküli ember volt. Sára akarata szerint született. Isten megengedte, hogy ez megtörténjen. Sára elveszítette a hitét abban, hogy Isten beteljesíti az ő ígéretét, majd tanácsot adott, azt a tanácsot adta, hogy mit, hogyan kellene tenni. És ez az ember, mondja a Biblia, olyan volt, mint egy vad szamár. Senki sem tudta megszeledíteni, megszabolázni. Mindenki ellene volt, ő pedig mindenki ellen. A dolgok mindig nem úgy voltak, ahogy kellett volna. Izsákkal egészen más volt a helyzet. Ő az ígéret fia volt, bár test szerint született. És ezért mondta Isten, Izsákba legyen megáldva az utód. Ismael és Ábrahám többi feleségének minden fia ajándékokat kaptak. Ajándékokat kaptak útra valóul, de Izsák a szövetséget kapta örökségül. Izsák kapta meg az örökséget tulajdonképpen. Hányan vannak ebben a korszakban, akiket Isten gazdagon megajándékozott, és hála Istennek minden ajándékért, semmi kifogásom ellene. De mégis úgy van, hogy Isten örökösei is Krisztus társ örökösei akarunk lenni, és az ajándékokat pedig ehhez, ó igen, nagy bőséget kívánnék magamnak. Milyen lenne az, ha beteljesedne az, ami szintén meg van írva, az én népem részesedjen bőségesen az én ajándékaimban. Így van megírva, ki képes erre visszaemlékezni. Igen, remélem, mindannyian olvastuk a Bibliát. Izsák volt a jogos örökös. Mert az isteni ígéret szerint született. Krisztus a jogos örökös, mert az ígéret szerint született. És mindazok, akik befogadják az isteni ígéret szavát, az íge és a szellem által jogszerűen születnek, és részesülnek abban, amit Isten megígért. Ennek tulajdonképpen boldoggá kellene tennie bennünket, imádatra kellene késztetnie bennünket, mert hisszük, hogy Isten törvényes fiai és leányai is vagyunk. És ezt nem csak azért hisszük, mert hinni akarjuk, Isten szavának az alapján hisszük, mert szívünk mélyéből hiszünk az isteni ígéretekben. Csak az képes elhinni az íge ígéreteit, aki az isteni ígéret alapján, mármint szellemileg született. Az összes többiek figyelmen kívül fogják hagyni, és elmennek mellette. Nem tudom, hogy nem teszünk-e erőszakot a Szentíráson, amikor Máriával állítjuk a párhuzamot, aki hitt az Úrnak. Mária egy edény volt, akit Isten arra rendelt el, hogy befogadja az ígéret szavát. És ő hitt, és a Szent Szellem eljött rá, és beárnyékolta őt. Szeretteim, mi is elhisszük ma az ígéret szavát, és ugyanennek a dolognak kell megtörténnie. Isten szellemének el kell jönnie azokra, akik hisznek Isten ígéretének szavában. Egy más megerősítése nem létezik a hitnek. Ezt egyszer s mindenkorra meg kell értenünk. Mária száz évig mondhatta volna, én hiszek, és én az Úr szolgáló lánya vagyok, és történjék velem a te ígéd szerint, és ha semmi sem történt volna, mi haszna lett volna belőle? Ahol hit van tanúsítva, ott történik valami, ott Isten beavatkozik, ott válik az íge testé, ott válik valósággá, ez az, ami előjön. Ezek akkor nem csak szavak, amelyeket mi mondunk, hanem Isten áll mögöttük. Milyen példa lett itt adva számunkra. Az ígéret szava elhangzik, és feltevődik a kérdés, hogyan fog ez megtörténni, és így tovább. És akkor jön az isteni válasz, hogy az íge magva életre változott ő benne. Isteni életté változott át. Szeretteim, Isten ígéje szellem és élet. De az ígének a szellemből kell életre kelnie, nem lehet másként. És úgy gondolom, hogy ezen a ponton Máriának már nem kellett kérnie és könyörögnie, nem kellett többé küzdenie. A hit az megtette, kieszközölte. Ha Isten látja a te szívedet és az enyémet, hogy az ő drága és szent szavát isteni ígéretként magunkba fogadtuk, vagy befogadtuk, nem fogja ez a Szent Szellem erejét levonzani, hogy ránk szálljon, hogy a belénk hullott íge életre legyen keltve, hogy az isteni élet kifakadjon. Még egyszer mondom, Máriának nem kellett küzdenie, bőtölnie, vagy még imádkoznia sem. Mindennek megvan a maga helye, de abban a pillanatban, amikor Isten elkezd cselekedni, a mi munkáink mind megszűnnek. Ekkor a mi munkáinkkal együtt megpihenünk, hogy Isten munkálkodhasson. És így történt ez akkor is, és bizonyára így lesz ez most is a végen, a bárány menyasszonyában. Hús az ő húsából, és csont az ő csontjából. Én örültem, így olvastuk együtt, amikor azt mondták nekem, hadd menjünk fel az úrházába. Mi örültünk, amikor megtudtuk, hogy most az Úrral való közösségbe jövünk. És ismét örültünk, amikor az ő ígéjét a szemünk elé tárhatjuk. Ó, hogy mindezek az isteni dolgok mennyire isteni valóságot jelentenek, mennyire számíthatunk ezek beteljesedésére. Minden összeomolhat, de amit Isten megígért, azt biztosan betartja. Ha ezzel a hitbeli bizalommal és szívbeli hozzáállással jövünk a mi Istenünkhöz, ó, valaminek meg kell mozdulnia. Akkor először a szívünk mozdul meg, akkor a kőszívek ki lesznek véve, és olyan húsvér szívekkel leszünk megajándékozva, amelyek képesek érezni, és amelyek képesek befogadni az ígét. Ígéretek adatnak, de csak azoknak, akik arra hivatottak, hogy a beteljesedést megtalálja bennük vagy rajtuk. Gábriel angyal nem járt körbe az egész országot, hogy megkérdezze, szeretnél-e te azt tenni. Ő tudta, hová kell mennie. Isten mindent pontosan tud. Ő tudta, amikor a te lépteidet egy összejövetelre vezette, és az ő szava behatolt a te szívedbe, ő tudta, hogy hinni fogsz benne, és befogadod. Igaz ez? Bizonyára volt már gondja Istennek velünk éppen elég, de mi rögtön hittünk. Igaz ez vagy sem? Természetesen, amióta hívőkké lettünk, sok gondot okoztunk ugyanaz Úrnak, de amikor Isten órája elérkezett a számunkra, és az ő ígéje szólt hozzánk, a szívünkbe válasz érkezett Isten felé. És eljöttünk hozzá, és ő befogadott minket. És mi is el tudjuk mondani, mindegyikünk, az egyik a faluban, a másik a városban, a harmadik a vidéken, az egyik itt, a harmadik ott. Az Úr elment ezrek mellett, és egyszer csak kopogtatott a te szíved ajtaján és az én szívem ajtaján. És az Úr ezt intézhette volna hozzánk, üdvözlégy, te kegyelemben részesedett Isten veled van. Az Úr tudja, ki hisz neki, és ki nem hisz neki. Ő nem fogja az idejét azokkal vesztegetni, akik nem hisznek neki, de azokkal fogja tölteni az idejét, akik szívből hisznek neki. És úgy értem, ezek azok a napok, amelyeket az Úr azért készített, hogy hitet tanúsítsunk neki. Annyira szeretném magamnak kívánni, hogy Isten minden egyes szavát ilyen teljes szívvel elhiggyem, és a gyakorlatba is átültessem. Hogy egy írott levél lehetnék megírva, hogy ne kelljen mindenkinek a Bibliát olvasni, hogy az emberek talán minket is olvashatnának már egyszer, hogy ami Isten ígében meg van írva, az bennünk is meg legyen található, és beteljesedjen. Én örültem, amikor azt mondták nekem, el akarunk zarándokolni az Úrházához, Jeruzsálembe, ahol az ítélő székek voltak. arra helyre, amelyet Isten választott, Dávid városába, nagy király, a béke királyának városába. Sálem, Jeruzsálem, a béke városa. Mi eljöttünk a Sion hegyéhez, az élő Isten városához, az új Jeruzsálemhez, a tökéletessé tett igazakhoz, Istenhez, az új szövetség közben járójához, a meghintés véréhez. Minden ott van. A meghintés vére, az új szövetség közben járója, az Istennel való kapcsolat, az összeköttetés itt ismét létrejött, kibékülten Istennel, egyesülten ő vele. Szeretteim, legyen, hogy Isten megajándékozna bennünket ma este egy új találkozással, önmagával. És elmondom nektek, hogyan történik ez meg úgy, hogy megragadjuk a lehetőséget, hogy imádságban találkozzunk Istenünkkel, és keressük is őt, mégpedig hittel és bízalommal. Mert abban a pillanatban, amikor az Úr szól hozzánk, azt akarja, hogy válaszoljunk neki. Azt akarja, hogy reagáljunk. Akarja a te válaszodat és az enyémet. Azt akarja, hogy a te szád és az enyém betöltse, amivel a szívünk meg lett telve. Én hiszem, hogy amikor hagyjuk, hogy szellemi szemeink előtt elhaladjon az, amit szemügyre vettünk, akkor ismét olyan bőséges isteni dicsőség és tisztaság árasztja el a szívünket, mert túláradóan. Csak azt tudjuk mondani, ó Istenem, milyen nagy vagy Te, milyen kegyelmes. Te kopogtattál, mi hallgattunk rád, Te szóltál, mi befogadtuk és hittünk. Uram, tégy velünk, ahogyan neked tetszik. Add hozzá a te szellemedet a te ígédhez, hogy az Isten élet kegyelemből mindannyiunkban nyilvánvalóvá legyen. Amen.